Szinte zavartalan napsütésre számíthatunk eső nélkül. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 13 és 18, holnap napközben 32 és 37 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Klanicai Gáborral, a Kollégium Budapest rektorával Ranki Júlia beszélget.
A Kollégium Budapest rektorának 1997 őszén kinevezett Klanicai Gábor történész legfrissebb munkájának, egyben kandidátusi disszertációjának címe így hangzik. Az uralkodók szentsége. Magyar dinasztikus szent típusok európai összehasonlításban. Első tanulmánya több mint 20 évvel ezelőtt ugyancsak a középkorról szólt, az eretnekség és a szövőipar kapcsolatát vizsgálta. A 70-es évek végén, 80-as évek elején azután egyszerre kizárólag a modern tömegkultúráról, a divatról, a kommerszről szóló cikkek jelentek meg a neve alatt, majd ismét visszatért a középkorhoz. Mi volt a különös váltás oka? Mi történt?
Változott a világ, ezt is lehet mondani. A 80-as évek elejétől kezdve sajnálom, de kevesebb idő jut a modern kultúrával való foglalkozásra, mint korábban. Talán az is lehet, hogy megöregettem, és éppen ezért az életemnek kisebb részét töltöm mozival, rockkoncertekkel, azzal, hogy élvezem az életet, és több időt töltök a könyvtárakban, az osztálytermekben, a vizsgáztatással és olyan dolgokkal, amivel keresem a kenyeremet. Tehát igazából csak ez történt. De ezen kívül még azt is lehet mondani, hogy az igazi szakmám az valójában mindig is a középkor kutatás volt, tehát az első időszakban, amikor valaki fiatal, akkor sok mindenről le akarja írni a gondolatait, és aztán el kell dönteni, hogy mivel foglalkozik komolyabban.
És mitől kezd el egy fiatal ember a középkor iránt érdeklődni?
Általános iskolás hatodikus koromban már eldöntöttem, hogy középkorral fogok foglalkozni, és akkor írtam első kis dolgozatomat a keresztes háborúkról. Ez még egy általános iskolás dolgozat volt.
Mit olvasott hozzá?
Egy-két könyvet elolvastam hozzá, amit akkor az apám adott a kezembe, de most is büszke vagyok rá, ez már egy gépet, kis szemináriumi dolgozat volt. És aztán utána hosszasan ellen kellett állni mindenféle csábításnak, hogy megmaradjak az eredeti választásom mellett, de nagyon csökönyös természet lehetek, mert soha semmi nem tudott igazán meggyőzni. Jártam rajzszakörre, festettem, foglalkoztam matematikával a gimnáziumban, és a matematika tanárom nagyon erőteljesen megpróbált rábeszélni, hogy matematikát tanuljak, és hát a modern kultúra is nagyon érdekelt, de a végén mégis megmaradtam a középkornál.
Mi volt az erő, mi volt az a vonzalom, vagy az a vonzerő, ami megtartotta?
Hát ezt nehéz röviden összefoglalni, pontosabban én magamnak se tudnám elmondani. Én amikor újra meg újra a középkor mellett döntöttem, akkor mindig két dolgot tartottam végső érvnek. Az egyik egy borzasztóan bután hangzó, tulajdonképpen utilitárius szempont, hogy már olyan 17 éves koromban azt mondtam magamnak, hogy ha már ennyi energiát és időt belefektettem ebbe a középkor kutatásba, illetve abba, hogy tanulmányoztam, akkor most már meg kell maradnom emellett, mert most már ez kárba vesznek különben. De valójában azt hiszem, hogy inkább az érzelmi vonzalom volt a fontos, és szerencsém volt, hogy fiatal koromban mindenfelé utazhattam, és nagyon nagy hatást tett rám. Valahogy van valami ilyen ösztönös vonzódás valamihez, és engem mindig is a középkori katedrálisok, várak, a középkori festmények, középkor, és hát ez tulajdonképpen azért tágabb, valami, ami az európai civilizációhoz nagyon közel van, benne van, bele van ágyazva, és ugyanakkor mégis más, mint a mi világunk, de amihez mégis valahogyan visszavágyunk. Tehát egy nagyon érzelmes, és ugyanakkor azt lehet mondani, hogy ilyen bonyolultabb kultúrfilozófiai vagy kultúrkritikai terminusokban is megfogalmazható okok voltak azok, amik megtartottak végül is a középkor mellett.
Megkerülhetjük itt az édesapja személyét?
Meg is kerülhetjük, de tulajdonképpen fölösleges, mert igazából azt is mondhatnám, hogy az apám tanított meg a középkor szeretetére. Ő persze nem a középkorral foglalkozott elsősorban, hanem a reneszánszal, de a középkorral is, és tulajdonképpen a gyerekkoromban mindazt, amit a középkorról megtanultam, azt elsősorban neki köszönhetem.
Klanicai Gábor édesapja Klanicai Tibor professzor volt. Akarta az édesapja, hogy történész legyen magából is?
Nem foglalkozott ő azzal, hogy különösebben rábeszéljen bármilyen választása se engem, se a testvéreimet. Tehát ő tulajdonképpen kivárta azt, hogy mi eldöntsük. Ez inkább az én választásom volt, és inkább egy olyan választás, aminek a amiben bele volt kombinálva az is, hogy nem akarom egészen ugyanazt folytatni, mint amivel ő foglalkozik. Folytatni akarom a családi mesterséget, egy kicsit megint csak a középkori mintát követve, de ezen belül valami saját különböző egyéni, akár az apáméval ellentétbe is kerülő önálló területet válasszak.
Hozott-e valamit a modern kultúrával való foglalkozás? Ezt talán nem nevezhetjük olyan mély kutató munkának, mint amit aztán a középkor kapcsán végigcsinált, vagy csinál jelenleg is, de hozott-e ez valamit a középkorral kapcsolatos szemléletében? Változtatott-e rajta valamit? Vagy ez egy teljesen történészietlen kérdés, amit most föltettem?
Nem. Nagyon logikus a kérdés, és tulajdonképpen tudok rá jó példákat mondani a saját magam szempontjából. Először az vonzott, hogy a középkort, azt a középkori civilizáció egészét, azt egy olyan átfogó módon lehet tanulmányozni, hogy abból mindenféle elméleti következtetéseket lehet levonni, és akkor is érdekelt már az, hogy ezt valahogyan kapcsolatba hozza mindazokkal a modern elméleti törekvésekkel, amelyek akkor az embereket foglalkoztatták. Strukturalizmus, antropológia, francia történetírás új dolgai, és ezért így kötöttem ki tulajdonképpen a középkori keresztény civilizáció belső ellentmondásainak vizsgálatánál, és ezen belül is a középkori eretnek mozgalmaknál. A 70-es évek elején jártam egyetemre, 69-től 74-ig, 68-ban egyébként olyan szerencsés voltam, hogy Párizsba lehettem éppen, bár nem májusban, hanem egy kicsit előtte, de a 68-as diákmozgalmak, illetve a 68-as prágai tavasz az nagyon meghatározta a 70-es évek elején egyetemre járóknak a gondolkodásmódját. Nem véletlen, hogy az eretnekeket kezdtem el vizsgálni, és valahogy azt, hogy a középkorban az ellenállásnak milyen formái voltak, azokat hogyan próbálta a középkori kereszténység rendszere beolvasztani, semlegesíteni, és azok hogyan támadtak fel újra meg újra kikerülhetetlen logikával. És ha a középkorral foglalkoztam, akkor is valamilyen módon a saját problémáimra is kerestem a választ, anélkül, hogy elárultam volna azt az alapvető mesterségbeli szabályt, hogy az embernek nem szabad nagyon direkt módon aktualizálni, és nem szabad csak válaszokat keresni a jelenre, a múltból, tehát a múltat valamiféle példatárnak felhasználni. Inkább úgy kell a válaszokat keresni, hogy a múltnak az eredeti logikáját megismerve az ember valamennyire kitalálhatja azt, hogy hasonló kérdéseket hogy lehet a jelenben megközelíteni. Ezután 1976-ban megint kikerültem Párizsba 4 hónapos ösztöndíjjal. Ez nagyon meghatározó volt a későbbi gondolkodásomra, és többek között a modern kultúrával való foglalkozásra is. Éppen ezzel az eretnekséggel foglalkoztam, és beláttam azt, hogy az, ahogyan itt Budapesten ezt műveltem, ez egy kicsit elszakadt a legfrissebb megközelítésektől, és elkezdtem a antropológiai szempontból vizsgálni, tehát például azzal kezdtem el foglalkozni, hogy a középkori eretnekek miért növesztettek hosszú hajat és szakállat, és miért hordtak szakadozott ruhát, vagyis hogy tulajdonképpen valamiféle középkori hippik voltak. Akkoriban nekem is hosszú hajam volt, szakállam már nem volt, de nyilvánvaló, hogy ez a kérdés ez sokkal alaposabban foglalkoztatott, mint másokat. És érdekes módon ez ennek sikere is lett ennek a témának. Az első megjelent szakmai írásom a valóságban jelent meg, az a középkori hosszúhajú eretnekeknek az öltözködés ideológiájáról szólt. És az iparművészeti főiskolán fölfigyeltek arra, hogy valaki öltözködés történettel foglalkozik ilyen új szempontokból, és 4-5 évig divatszociológiát tanítottam. Ez megint csak egy nagy azt lehet mondani, ösztönzés volt arra, hogy elkezdjek foglalkozni minden szempontból a modern kultúrával. Utána megkerestek a filmvilágból, hogy filmkritikákat írjak, tehát ezek így egymást szülik, ezek a dolgok, a folklór kérdéseit tanulmányozva. Nagyon jó kapcsolatom alakult ki a néprajzkutatókkal, akik szintén meghívtak ilyenféle konferenciákra, és előbb-utóbb azzal szembesültem, hogy ahhoz, hogy valamiféle érdekes szempontrendszerrel tudjak közelíteni egyáltalán a saját témámhoz a múltban, ahhoz meg kell ismernem elsősorban a néprajz, az etnológia, antropológia, de a szociológia, a kultúrszociológia és a kultúrával foglalkozó mindenféle elméleti tudomány kategória rendszerét. Ez volt az a pillanat a 70-es évek dereka, amikor a 70-es évek szubkultúrája, az felfedezte a középkor szubkultúráját. Tehát a két dolog összeért úgy is, hogy például Bakhtinnak a könyve, amit akkoriban fordítottak le magyarra, a középkori karneváli kultúráról, az mintája lett a modern utcai színházoknak. Éppen mostanában Nobel-díjat kapott Dario Fo például akkor tűnt föl. A divatokban a szubkultúráknak, az ellenkultúrának a divatja, vagy hát a 70-es évek második felétől kezdve a punk, az olyan módon kezdte a testi szimbólumokat használni, hogy azt igazából csak azt tudta megérteni, aki egyrészt az Európán kívüli civilizációknak az öltözködését, másrészt pedig a modern civilizáció előtti öltözködési típusokat és szimbólumokat jól ismerte. És ezért nagyszabású érdeklődés is volt ez iránt, és az iránt, hogy ezt a kettőt össze lehessen kapcsolni. Tehát az a fajta civilizációkritika, ami a modern 20. századi polgári kultúra, hétköznapi tárgyrendszer, vagy akár az egész művészetek világának a bírálatát tűzte ki, az több helyről próbálta az alternatív értékrendet előkeríteni. Az egyik az kívülről volt, az Európán kívüli civilizációktól, a másik az a társadalmon belül a marginális csoportokból, amibe beletartozott már ez a hippie ellenkultúra is, de az etnikus szubkultúrák, a bűnözők is, meg mindenféle más, aki más volt, az őrültek. És a harmadik pedig a múltból, tehát abból a kultúrából, amit ez a modern civilizáció elnyomott, vagy valamilyen módon felváltott, ezt talán pontosabb ezt mondani, akkor elnyomásnak tartott mindenki mindent, és azt gondolta, hogy ez a modern civilizáció ez elpusztított mindent, ami régen jó volt, szép volt és tökéletes volt. Ez persze egy ilyen illuzórikus, utópikus gondolkodás volt, de akkor így gondolkodtunk. És hát akkor ebből a konstrukcióból már világosan lehet látni, hogy valaki a középkor tanulmányozva szinte ugyanazon a terepen mozgott, és ugyanaz a problémával a fejében ugyanazokra a kérdésekre kereste a választ, mint az, aki az indiánokhoz ment, vagy az, aki a cigány szubkultúrákat nézte, vagy akár az, aki egyszerűen a hippiknél élte a maga világát.
Képes volt-e kívül helyezni magát a korabeli magyar társadalmon, hiszen sokat utazott, ahogy a publikációit nézem, legalább 4 nyelven beszél és ír.
Több.
Plusz latin.
Igen. Azon nem írok meg, nem beszélek, csak olvasok, de van egy ilyen kényelmes álláspont, hogy valaki kívül helyezkedik mindenen, mert ő tudós. Én ezt sose tudtam így elképzelni, és nem is volt célom, törekvésem. Én a 70-es, 80-as években azt lehet mondani, hogy noha nem voltam egy ellenzéki politikus, de baráti köröm az ellenzéki politikusok körébe is átterjedt, tehát igazából nagyon sok barátot találtam ott, nagyon nagyra értékeltem a bátorságukat és azt az energiát, ahogy valamilyen reménytelennek tűnő helyzetben megpróbálnak egy alternatív politikai kultúrát is kialakítani. Éppen ezért morális kérdésnek tartottam, hogyha szükség volt arra, hogy tiltakozók sorában legyenek olyanok, akiket nem olyan könnyű kirúgni, akkor én is ott legyek. Nem csak a szamizdat és az alternatív politikai kultúra és az esti egyetemek fenntartása volt a kérdés, egy előbb-utóbb folyóiratok, kiadványok létrehozása, hanem az is, hogy ebbe az alternatív politikai kultúrába bekerüljön mindaz, ami fontos volt a 70-es, 80-as évek gondolkodásában. Nagyon fontos volt, hogy azok, akik idegen nyelven olvastak, azok ezeket behozzák, lefordítsák, népszerűsítsék, és hát voltak olyanok, akik éppen a francia 68-ra, vagy az amerikai 60-as, 70-es évek radikális gondolkodóira próbáltak támaszkodni, és egyáltalán nem volt nyilvánvaló, vagy nem volt előrelátható, hogy mi is az, ami felforgatja ezt az egészet. Egy sor olyan nemzetközi kapcsolat létesült fontos emberekkel, akik idejöttek, nagy világhírességek. Michel Foucault is ide akart jönni Magyarországra, több követe jött ide, hogy előkészítse a látogatását, mert a hétköznapi ellenállást azt itt is tanulmányozni akarta, de jött ide a 60-as, 70-es éveknek nagyon sok ilyen sztárja, akik az itt létükkel néha eljöttek esti egyetemekre, és Susan Sontag és mások. Az egy nagyon komoly támasz volt annak a, azt lehet mondani, hogy nem is olyan kismaroknyi ellenzékinek, akik ezt fenntartották, ezt a tevékenységet.
Kérdés számomra, hogy a középkori társadalomban megnyilvánuló ellenállási mozgalmak legyűrése, vagy letörése, vagy semlegesítése, az mutatott-e bármiféle párhuzamot a hétköznapi tapasztalataival a 70-es évek Magyarországán?
Amit én ilyen általános tapasztalatként magam számára leszűrtem, az lehet, hogy nem mindenki ugyanolyan optimistán olvassa a történelmet. Én még a 70-es évek derekán is, amikor nagyon sokan azt gondolták, hogy ez, hogy mi ebben a rendszerben, vagy abban a rendszerben fogunk meghalni, és hogy ez nem tud megváltozni. Akkor is én azt láttam, hogy hát ezek a birodalmak, meg ezek az akármilyen tökéletes konstrukciók, ezeket a belső ellentéteik előbb vagy utóbb szétlökik, előbb vagy utóbb szétesnek, és lehetetlen, hogy ez fennmaradjon. És a középkori kereszténységen belüli ellentmondásokat is, ha sorra nézem, hogy jöttek az nagyobb és nagyobb eretnek mozgalmak, amik utána a reformációhoz vezettek, akkor azt kell, hogy mondani, hogy előbb-utóbb végül is győzedelmeskedtek, illetve előbb-utóbb egy ilyen fajta belső ellentmondás az a rendszer kereteit annyira szétfeszíti, hogy lehetővé teszi azoknak, akik nem akarnak tovább benne maradni, hogy ne maradjanak benne. Tehát ilyen szempontból nekem a történelem az mindig megnyugvást jelent, azt mutatja, hogy semmi se tart örökké, és minden meg tud változni, és sok minden előbb-utóbb érvényesül, bár ugyanezt fordítva is el lehetne mondani, úgyhogy ezért mondom, hogy végső soron ez az optimizmuson vagy a pessimizmuson múlik, hogy az ember mit emel ki belőle.
Semmi esetre sem akarnám rávenni, hogy egy rádió interjú kedvér vulgarizálja mindazt, amit egyébként elmélyülten élik elemezni. Márpedig ezzel a kérdésemmel egy kicsit ebbe az irányba mozdítottam el, de amikor arról beszélünk, hogy Kranicei Gábor a középkorral foglalkozik történészként, akkor nem lenne illendő meghatározni a középkor tulajdonképpen mikortól meddig tart. Ez nem egy ilyen egységes egész, igen, mint egy alma, igen. Vagy
és
egy
hát
könyv.
Ráadásul hát lehet, mert periodizálják, és van, aki mondja, hogy 500-tól 1500-ig 1000 év. Másféle elnevezés meg az, hogy ugye ezt nekem tanítani is kell, hogy a reneszánsznak a gőgje volt az, ami a középkor fogalmát kitermelte, és azt mondták humanisták, hogy a középkor az a kor, ami a romaiak és ők köztük van, valami, amikor sötét kor volt, barbárság, nem tudtak jól latinul, és a kultúra az nagyon alacsony színvonalon volt. Római birodalom bukásától Amerika felfedezéséig, ezt is szokták mondani. Hát ezen belül én csak egy kis résszel foglalkozom, közelebbről a 13.-14. századi időszakkal, és azon belül is elsősorban ennek a kornak a kultúrtörténetével, vallástörténetével, és azzal, hogy Közép-Európa és Magyarország kultúrája, vallása hogyan illeszkedik bele egy nagyobb európai kulturális körbe, egy nagyobb vallási civilizációba, milyen ellentmondásokkal, milyen ellenállással, hogyan vesznek át különböző dolgokat.
Ez hihetetlenül aktuális pillanatnyilag.
Ez azt is lehet mondani, igen, hogy aktuális. Szerintem vannak is tanulságok abból, hogy ha a két millenniumot összehasonlítjuk, akkor ugyanaz volt a napi rendi pont az első évezredfordulónál, mint a második évezredfordulónál, hogy az újonnan jöttek, akkor is lengyelek, csehek, magyarok, horvátok voltak szélesebb értelemben persze az oroszok is, és mindenféle közép-kelet-európai kisebb nép, hogyan csatlakozhatnak ahhoz a kultúrkörhöz, ami akkor magát Occidensnek, Nyugatnak kezdte nevezni, de Európának is egyre inkább, és ez a kereszténység retéréssel, a középkori államrenddel, a középkori társadalmi struktúrák, kulturális értékek átvételével is járt. Persze ennek mindenféle ellentmondás, meg az átvétel nehézsége is lett a következménye, és például az, ami napirenden volt 1000 körül, az megvalósulni például a magyar történelemben a maga ellentmondásmentesebb, tisztább formájában csak a 13.-14. században, tehát 300 évvel később tudott. Erről Szűcs Jenő, akivel én a Történettudományi Intézetben jó pár évig együtt dolgoztam, közvetlenül azon a középkori osztályon voltam, mielőtt az egyetemre kerültem, nagyon jól leírja az Európa három történeti régiójába, hogy csak a 14. században közeledik igazán Közép-Kelet-Európának az egyik fele Nyugathoz annyira, amennyire szeretné. Most megint ugye ez van a napirenden.
És megint 400 évig fog tartani?
Hát persze a kérdés az az, hogy mi az, amit szeretnénk, mert igazából arról is van szó, hogy egy régiónak egybeolvasztása a másikkal, az nem csak nyereség, hanem veszteség is, egy identitásnak a feladása. Nyilvánvalóan az Európához csatlakozás az egy olyan folyamat, ami már 1000 éve tart, és még jó pár száz évig fog tartani.
Hát akkor egy rosszabb kérdés is van, hogy akkor 1000 év alatt tulajdonképpen nem tudtuk megoldani, mert ami 1000-ben kérdés volt, annak egy részét 400 év alatt sikerült, de ugyanaz a kérdés 2000-ben is kérdés, a csatlakozás a nyugat-európai kultúrához, és itt most nem csak a kereszténységről van már szó.
Nem így néz ki a dolog, nem egészen így néz ki. Itt inkább arról van szó, hogy aktuális politikai szövetségek hogy alakulnak, és ebből a szempontból természetesen fontos és nagyon indokolt gondolkozni azon, hogy hova vezet az, hogyha egy szorosabb politikai, katonai, kulturális szövetségben van az ember Európának a nyugatabbi felével, és hogy ennek azután szimbolikusan azt a megfogalmazást adjuk, hogy most csatlakozunk igazán Európához, ez tulajdonképpen azért eltorzítja a tartalmakat, és azt gondolom, hogy fölösleges annyira önostorozni magunkat, csak visszanézek például a 60-as években, amikor ugye mennyire kivoltunk rekesztve ebből az Európából, vasfüggöny meg minden miatt. Én azt hiszem, hogy akkoriban sokkal jobban figyeltek arra, hogy mi jelenik meg a Talmudernben, mint ma. Egy akkori átlag egyetemista többet tudott a francia, az amerikai, a német avantgárd művészeti, filozófiai egyéb dolgokról, mint a mai átlag egyetemista. Nem, mert most rosszul hangzik, mint azt mondanám, hogy bezzeg a mi időnkben, de nem ez, inkább csak arról van szó, hogy a valamitől való elzárás, vagy elhatároltság az nagyon sokszor egy nagyon intenzív figyelmet vált ki, és ez felbecsülhetetlen érték, illetve egy olyan jelenléte volt az európai, a nyugat-európai kultúrának itt ebben a régióban, aminek a hatása lett tulajdonképpen az átalakulás is, ahogy hozták a farmer nadrágokat, meg az orkánkabátokat, ahogy visszaemlékszem a gyerekkoromban, átszivárgott az európai civilizáció már akkor is, és emellett pedig arra is gondolni kell, hogy az a másik Európa, ami itt van, a középkortól kezdve a kolostorok, templomok, könyvtárak, könyvek, ennek a jelenléte is hatott, élt és van most is, tehát pontosan külön kell választani nem az Európához csatlakozáshoz, hanem inkább a nyugattal való szorosabb együttműködéshez kell visszatérni, de ez persze ettől függetlenül nem.
Ez már politikusok dolga.
Igen, és
nem a történészé.
Nem. Ez lehet, hogy a történészek is kell, hogy valamit ebben segítkezzenek, de talán csak annyiban, hogy megmutassák, hogy ez a régió mindig is Európa volt.
A gondolkodásmódja és mindez, amit eddig csinált, az predesztinált a szinte arra a szerepre, amit a Budapest Kollégium rektorának el kell látnia.
Nem csak rektor vagyok ott, hanem állandó munkatárs is, vagyis permanent fellow-nak hívják, nem szépen hangzik magyarul, de a Princetoni modellt követi a Kollégium Budapest, tehát ezt a terminust vettük át. Kornai János közgazdasággal, Szatmári Őrs biológiával és általában a természettudományok, mint ahogy Kornai János is a közgazdaság mellett a társadalomtudományok politológia területével foglalkozik. Helga Novotny, egy osztrák, most Svájcban tanító tudományfilozófus, a természettudományok és a filozófia közötti átjárhatóságot biztosítja, és a humántudományok az gyakorlatilag az én felelősségem, és mindenkinek, mint permanent fellownak tudósként kell ezt a szerepet betölteni. Tehát nyilvánvalóan sok szervező munkával jár, hogyha valaki egy ilyen intézménynek a szelekciós mechanizmusát, vagy a konferenciát, a programszervezését és ezeket irányítja, de hiteles akkor lehet egy ilyen intézményben működő permanent fellow, hogyha a saját teljesítménye is valamilyen nemzetközi elismertségnek örven. Tehát én ezt inkább lehetőségnek és kihívásnak is fogom fel, hogy most 15 év után, amikor elsősorban a tanítással voltam elfoglalva, és azt lehet mondani, hogy, és ezzel nem panaszkodni akarok, mert nagyon szeretek tanítani, de egy nagyon időigényes dolog sok diákkal foglalkozni, előbb a bölcsészkaron, azután a bölcsészkar mellett azzal párhuzamosan a Közép-Európai Egyetemen megszerveztem a középkortudományi tanszéket, és ott is egy ilyen nemzetközi posztgraduális középkori oktatás volt. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt 4-5 évben szinte minden időmet a diákokkal való foglalkozás, az ő dolgozataik javítgatása foglalt el, ami egy nagyon izgalmas, érdekes dolog volt, és nagyon sokat kell a tanárnak önképeznie magát ahhoz, hogy megfeleljen egy ilyen feladatnak, de a Kollégium Budapestbe mégis inkább tudok kutatóként működni, azt hiszem, mint korábban, és vannak is befejezetlen munkáim, úgyhogy most egyelőre nagy terveim vannak, hogy a tudomány szervezés mellett a középkori dokumentumokhoz sűrűbben tudok visszatérni.
Vannak tanítványai, akik ezek szerint a középkor iránt érdeklődnek. Ugyanaz hajtja őket, mint magát, hogy egyszer érdekelni kezdte őket a keresztes háború, és nem tudtak szabadulni az élménytől?
Nem tudok ilyenről. Persze az a szerencse, hogyha valaki valamilyen témába beleszeret, vagy valamilyen kutatnivaló értéket megtalál a maga számára. Nagyon sokan ezt keresik, és hiába keresik. Középkort azt lehet egy olyan általános egészként felfogni. Duby mondta például, a nagy francia történész, aki nem olyan nagyon régen halt meg, hogy a középkorban az a jó, hogy elég távol van ahhoz, hogy egészbe lehessen látni a középkori civilizációt, és mégis elég közel van ahhoz, hogy lássuk, hogy mi innen jöttünk, és hogy az, ami ott van, azokra az emberekre mi ráismerjük, azokra az érzésekre mi ráismerhessünk. Tehát ez a távolság és közelségnek ez a furcsa játéka, ez nagyon vonzó lehet, illetve azt lehet mondani, hogy egy kedvező terület. Ha ilyen népszerűségi statisztikákat csinálunk, akkor a legújabbkor és a középkor, ez a kettő az, ami az elmúlt évtizedekben vezető volt, és sokan azért is foglalkozhatnak talán középkorral, mert egyszerűen valami olyan élmény érte őket valamikor, ami ehhez közelít, ilyen lehet például.
Ezeket, az eretnekek szakállával.
Mint én az eretnekek, hát ez például egy nagyon nevetséges és banális dolog, igazából mégis akkor valahogy annyira fontos, annyira bosszantott engem az, hogy az emberek nem értik, hogy ez miért volt így. Ez még tínédzser koromban bosszantott, mert nekem ez evidens volt, és sokat vitatkoztam nagyszüleimmel, meg másokkal. Ez egy ilyen gyermeteg ellenállás volt, hogy utána ez a bosszankodás megmaradt bennem, és átalakult egy érdeklődésé, hogy akkor most jé, itt ez ugyanígy történt, és akkor ennek utána kezdtem menni, és akkor már egy idő után ebből egy önálló kutatási terület lett.
Elhangzott Klanicai Gáborral, a Kollégium Budapest rektorával Ránki Júlia beszélgetett. A dokumentumműsor 1998-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, augusztus 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.
Szvoren Edina elbeszéléseit Kovács Lehel és Tóth Ildikó olvassa fel.
Korán feküdtek aznap. A nagyobbik fiú már összekészítette a legszükségesebbeket, amikor csöngettek. Az ágy sarkába halmozott tárgyak között volt iránytű, nagyító és négy nyelvű társalgási szótár. Hagyta, hogy kisöccse érjen elsőként az ajtóhoz, másszon a kicsinyített tonetszékre, nézzen a kukucskálóba. A kukucskáló fölfújta a rendőrök arcát, mint a dülledő békatokát. Az öcs nézte volna még őket, de vissza kellett ugrania a földre. Nem mondott semmit a bátyjának. Bátyja az előszoba falra akasztotta a gőzöléssel készült bükkfaszéket, apjuk ajándékát. Anyjuk megjelent a folyosó végén, és a nappali ajtajába kapaszkodva kérdezte, ki az. A kisfiú hallgatott. Mikor a báty rászánta magát, hogy ajtót nyisson, az anya végignézett magán, a fanszőrzettől mellig megnyírt mesztelen, lepedő nyomatos sávon. Amíg kezével a kék pongyol a froti röve után tapogatózott, el kellett, hogy engedje az ajtófélfát, s kissé megtántorodott. Elrendezgette a haját, aztán a pongyol a minduntalan szétnyíló szárnyait öfhéján kézzel fogta össze. Meleg sajtszagú tenyere lassú kifordításával hívogatta a kisfiút, de az inkább a kibelezett antik pianinóba bújt. A rendőröknek be kellett jönniük egészen a nappali ajtajáig, ha nem akartak a lépcsőházból kiabálni rossz híreket. Egyikük civil ruhát hordott. Az ajtót erőltetni kellett, föltornyozva álltak mögötte tavaly előtti újságuk. Sötét volt az ablaktalan előszobában. A civil ruhás rendőr jött elől. A cipők közt lábfejjel csinált helyet. Még az ebédlő asztal alatt is bakancsok, szandálok meg zoknik hevertek. Az anya kénytelen volt hátrébb húzódni, hogy mindannyian elférjenek, s most a tejüveg ajtószárnyal takarta magát. A másik rendőr, az egyenruhás, a csillárra nézett, de a nő nem etintett. Kiégett, mondta rekedten, s nyelvével körbe nyalta a fogsor és az ajkak közötti rossz szagú árkot. A kisfiú sepphelyes lábszára kilógott a pianinóból. A bátyja rendőrök háta mögött melkosán összefont karral támasztotta a falat. A kisfiú pengetni kezdte a pedálból kiinduló vashúzalt. A civil ruhás jelentette be, hogy a holttestet megtalálták. Azzal kezdte, hogy részvétem, és csak később mondta, hogy miért. Tapintatosan és mindvégig feltételes módban az egyenruhás beszélte el a részleteket a remész fölötti dombról, meg az apánál talált tárgyakról. A kisebbik fiú felhagyott a vashúzal pengetésével, a bátya leeresztette a kezét. Az anya ajtóba kapaszkodó hosszú barna ujjai megrándultak, a körömágy rózsaszín húsa fölizzott. A tapasztaltabb civil ruhás rendőrnek volt bátorsága a félmeztelen nőhöz lépni, puhán az ajtószárny mögül kilátszó várra tenni a kezét, és megérinteni a kék frotil arasznyi hasadását. A nő hátrált és lazán összezárt ujjaival végig simította sötét barna szemöldökét. Az újbegyére került hideg izzadmányt nem tudott mozdulattal a pongyolába törölte. A rendőrök ismertették, mi a teendő, és a nő előbújt az ajtó mögül. Akkor átöltözöm, mondta. Az idősebbik fiú rezzenéstelen tekintettel követte anyja bizonytalan lépteit. A rendőrök látták, hogy a pongyola kifordult zsebe beleakad a hálószoba ajtó keretéből kiálló szögbe, s a nő térdre esik. A kisfiú kinézett a pianinóból, a rendőrök lesütötték szemüket. Úgy illett, hogy a bátyja hálószobába siessen, s a hóna alá nyúlva derekát átkarolva húzza fel anyját az apja eltűnése óta vetetlen ágyról. A hálószoba ajtót nem sokára sarokkal berúgta, de az üvegajtón át látni lehetett a lassan mozgó, hirtelen rebbenő árnyakat. A fiú ruhákat keresett, felöltöztette anyját. Pofon csattant. A kisfiú a rendőrök lábszárát nézte, meg a pedált nyomogatta. Megkérdezte, mire való az agnoszkálás. A civil ruhás volt, aki legugolt, hogy válaszoljon. A kisfiú kénytelen volt a hurláda pókháló sarkába lapulni, ha nem akarta, hogy a rendőr simogatása elérje. A fiúnak zöld, élettelen tekintete volt, mint egy hüllőnek. Nyílt a hálószoba ajtó. A báty maga elé engedte az anyát. A félhomályban nem látszott, kipofozott meg kit. A nőn most nem csak szövetszoknya és blúz volt, hanem karkötő, meg fekete nájlon harisnya. A pofontól bárki kapta is kissé kijózanodott, és sem a cipőtengerben, sem a kisfia pianinóból kilógó lábában nem botlott meg. Azt hitte, képes lesz állva belebújni a lábbal talpra fordított szandába, ha közben az egyik rendőr előzékenyen felé nyújtott karjába fogóckodik. Az idősebbik fiú leemelte a fogasról a kicsinyített tonetszéket, és az anya feneke alá rakta. Az anya ráhuppant és hagyta, hogy a fia húzza rá a jobb lábra való bordó szandált, meg a szintén jobb lábra való barnát. Amikor a fiú túlszorosra húzta a pántot, az anya felsziszent, és megdörzsölte a bokáját. A bátyja egyenlőre nem engedte, hogy az anya fölálljon. Hozta a műbőr retikült, és ellenőrizte, hogy benne van-e az igazolvány meg a pénztárca. Kivett a táskából egy levélgyógyszert, és két szemet az anyja nyírkos tenyerébe nyomott. Vizet is hozott. Amíg az anya ivott, s kétszer félrenyelt, a rendőrök indultak, hívták a liftet. A nő önállóan tápászkodott föl az alacsony székről. Pillantása a kisfiát kereste. Itt a lift, emlékeztették a rendőrök. A nő a nagyobbik fiúra nézett, aki a szobája küszöbén állt, farzsebletett kézzel. A lépcsőházból belső fény sárga porszőnyeget terített a bejárati ajtótól a nappalig, s a nő pihés arcán is meglátszottak most már az ujjnyomok. Ugye mégsem utazol? Kérdezte hiába. A szemét lilás félkörben duzzadt puha hús kerítette. Nem teheted ezt velünk? A szemöldökét alkotó szőrszálak fegyelmezetten elvékonyodva követték a szemöldök csontívét. Az egyenruhás rendőr a nő lábszárát nézegette. A fekete harisnyát, amin két sávban is fölfutott a szem. Az egyik ágon tért hajlatig, a másikon szoknya szegélyig. Aztán az anya újra körbenyalta a fogsor és az ajak közti árkot. Behúzta maga után az ajtót, és felemás cipőjében sántikálva távozott. A fiatal a fivér lélekszakadva sietett a kukuskálóhoz, de már nem talált senkit a lift előtt, csak a dülledő levelő fikuszt. Csalódottan a bátyja szobájába kullogott, és leült a mindig mindenhova magával cipelt tonett székre. Hátradőlni nem mert, mivel az apa, akinek az arcát összeszabdalták a remész fölötti domb csipkebokrai, elfelejtett merevítőt szerelni az ülőfelület és a gőzöléssel meghajlított támlaív közé. A báty nem zavarta el az öccsét. Jegyzett tömbbel és napelemes számológéppel egészítette ki az ágy sarkába készített kupacot. Megkereste az útlevelét, amit anyja elől a fehér neműs fiókba rejtett, s a kék frotírpongyol a kezébe akadó övét, amire pár évvel ezelőtt apjának mégsem sikerült magát fölakasztania, rémülten tömködte vissza az alsó nadrágok közé. Öccse elkérte az útlevelét. Odaadta neki, hadd lapozgassa. Ahogy sötétedett, kezdett barnára színeződni az öccse pupillája. Az idősebbik fiú katonai vászonból varrott hátizsákot vett elő ágya alól, és beledobálta a ruháit, a társalgási szótárat, az iránytűt, a nagyítót, egy színes útikönyvet. Már csak a 16 funkciós svájci bicska hiányzott, de azt az apja vitte magával, hogy legyen mivel fölbontani élete utolsó üvegborát. A báty megfürdött, átöltözött, megdocsolta a virágokat, elzavarta immár barna szemű öccsét fogat mosni. Nem várjuk meg anyát? Kérdezte az öccs. Mondta a báty, hogy nem, és a fiú szájüregébe fújt allergia elleni szerrel. Fölkapcsolta öccsének az akvárium neonlámpáját, ágya mellé készítette a kicsinyített tonetszéket, apjuk ajándékát. Ellenőrizte az indulás pontos idejét, a pályaudvart, még egyszer utoljára a vágány számát. Ágyba bújt. Éppen az ébresztő órát állította be, mikor az öccse benyitott. Az ágya szélére ült, és kérlelte, hadd aludjon vele. A báty nem mondhatott nemet, de kikötötte, hogy ma nem lesz behugyozás. Óvatosan magához ölelte az öccse testét. Éppen elfért a mellkas és tért közti öbölben. Megpróbálta maga elé képzelni a remész feletti dombot, ahova mások anyák napi orgonát járnak lopni, amikor öccse alig hallhatóan azt kérdezte, apa miért nem kíváncsi rá, hogyan gyászoljuk őt?
Ha végeztél. Ébredj, mondtam magamnak. Kinyitottam a szemem, lábammal megkerestem a papucsot. Egy darabig még ültem az ágy szélén, és emlékeztettem magam arra, ami tegnap történt. Kisenyítottam az ablakot, már éreztem, hogy esett. A nedves fa illata árulkodott. Egyetlen határozott mozdulattal elrántottam a függönyt. Vigyáztam az ajokkal, nehogy anyu idő előtt fölkeljen. Azt kívántam mindkettőnknek, aludjon minél többet, minél mélyebben. Mezit lábmáztam föl az ablakpárkányra, hogy a leszakadt drótokat visszahajlítsam a függöny ringlire. Hideg volt az ablaküveg, ahogy a fenekemhez ért. Porszagú volt a függöny, a talpam pedig nedves lett a párkánytól. Kinyitottam az ablakot. Minden elázott az udvaron. Kiszaladtam a teregetőhöz, és megtapogattam a ruhákat. Amikor a pulóveremen megláttam a madárszart, mondtam magamnak, hogy ma ne menj iskolába. És a ruhákat se szedd be. Eszembe jutott a biológia dolgozat, az osztályfőnököm, meg az Akli Miklós. Nagy eső esetett az éjjel, mert az udvar közepén tócsa állt. A ruhákból, anyu rongyos pólóiból még most is csöpögött a víz. Csak a lefolyó szűrőjét kellett volna megemelnem, hogy az egész mötyi lefolyjon, de hagytam úgy, ahogy van. Az ecetfánk apró levélkéjé ringatóztak a tócsa felszínén. Főz kávét, mondtam, de rám köszöntek a második emeletről. Fölnéztem, és hanyagul, fáradtan a szőnyeg porolónak támaszkodtam. Fúrógép volt a férfi kezében, és egy narancsárga hosszabbító. Anyuról érdeklődött meg a nővéreimről, és válaszolnom kellett, mert a betegeket, meg a kisgyerekeket mindenki szereti. Rólam azt mondták ott a második emeleten, hogy erős vagyok, kibírok mindent. Nem a férfi szemében néztem, hanem a kövezeten kígyózó végtelen vezetékre, és az élénk sárga színtől, az éles, tiszta kontúroktól sírhatnékom támadt. Szerettem volna a férfi lakásába kéreckedni, körülnézni a tiszta körvonalú tárgyak közt, kihajolni az ablakon, bámulni a forgalmat, hallgatni az utcai veszekedéseket, mások nyomorúságát, vagy legalább kezembe venni a narancsszínű hosszabbítót. Nem öltöztem át, pedig fáztam a hálóinkben. Csak egy zoknit vettem föl. Míg lefőtt a kávé, anyu fölött álltam. Néztem a szemét, a szemhéj mögött vándorló dudort. Néha meg-megrángott a lába, kevesebbszer, mint ébren. Próbáltam fölidézni, hány szemaltatót adtam neki előző este. A kávé szagán aztán felriadt. Kinyitotta a szemét, sóhajtott, de a fejét nem mozdította. Szerettem volna megrázni, hogy szedje össze magát. Azt sem mondta, hogy jó reggelt. Szia, köszöntöttem, de nagyot aludtál. Anyu nem sejtette, hogy altatózom. Elkészítettem a két kávét, letettem a csészéket a földre. Hoztam gyufát, cigarettát, hamutartót. Lehúztam anyuról a tolpaplant, és ő hadonászni kezdett, mintha nem tudná, hogy mindjárt hozom a kockás blédet és betakarom. Ne kapd föl a vizet, csitítottam magam. Fázom, mondta anyu. A paplant az ebédlő asztalra tettem szellőzni, aztán hoztam a takarót. A hónaljánál fogva följebb húztam anyut, bár egyedül is képes lett volna föltápászkodni. Megtapogattam a derékaljat, hogy száraz-e, aztán leültem az ágy szélére, és fölkapcsoltam az állólámpát. Nem mész ma iskolába? Kérdezte. Látod, válaszoltam. Igazgatni kezdte a haját, és intett, hogy hozzam a fésűt. A kezébe nyomtam, hogy legalább próbálja meg. Fogd már! Erővel ráhajtogattam az ujjait a fésű nyelére, de éreztem, hogy ellenáll. Gyerünk! Nem megy, mondta. Menne, ha akarnád, morogtam. De azért mögé térdeltem, rá a párnákra, és fésülni kezdtem. Rátenyereltem a hajhagymákra, hogy ne fájjon neki annyira. Tudtam, hogy könny szökik a szemébe, ha fésülöm. Marokra fogtam a haját, és a vékony ősz nyalában háromszor kellett körbetekernem a hajgumit, hogy tartsa. Megvagyunk, mondtam, és anyu megtörölte a szemét. A fésű fogai közt maradt hajszálakat kiszórtam az ablakon. Aztán mentem hányni, mert hiába mondogattam fésülés közben, hogy lélegezz mélyeket. A vécében észrevettem, hogy megint áltázott a plafon, de szerencsére éppen a vécécsészébe csöpögött a rózsaszínű víz, úgyhogy nem volt szükség felmosóronyra, vödörre. Néztem, ahogy csöpög, megjegyeztem a ritmust. Nem lett volna szabad beépítenünk a világító udvart. És emlékeztettem magam, mi történt 2 éve, amikor dögszag volt a vécénkben. Föl kellett mennem az elsőre, és megkérni a fölöttünk lakót, hogy a világító udvarába nézhessek. Persze, feltételeket szabott, pedig még csak 6-os voltam. Ki lehet bírni, mondogattam, miközben simogatott. Aztán bemásztam a világító udvarba, és lapáttal egy nagy fekete szemetes zsákba kotortam a círmos maradékát. Kérdezte a szomszéd, tartson-e bakot, és kiröhögött, amiért nem tudom, ez mit jelent. Visszamásztam a kamerába, és cipőstől a férfi tenyerébe léptem. Nem az én macskám, mondta. Visszaültem az ágyra anyuhoz. Kérdezte, miért hánytam. Éreztem, azt hiszi, megint bekaptam a legyet, de nem nyugtathattam meg azzal, hogy a hajattól. Rosszat ettem, mondtam, és a takarón keresztül megcirógattam sorvadó combizmait. Kezébe adtam a kávéscsészét, szájába tettem egy szál előre meggyújtott cigarettát. A gyufaszagot jó mélyen belélegeztem. A kockás pléd egy mélyedésében elhelyeztem a hamutartót, aztán én is belekortyoltam a kávémba. Láttam, hogy csípi anyu szemét a füst, úgyhogy kivettem a szájából a cigit, csak akkor raktam vissza, hogy szívja meg, amikor kérte. Amikor észrevettem a kávémban úszó korpadarabkákat, újra felfordult a gyomrom. Lélegezz mélyeket. Amikor én is beleszívtam a cigibe, anyu azt mondta, nem is tudtam, hogy dohányzol. Hát, most már tudod, válaszoltam. Aztán tartottam neki a cigit, hogy szívjon. Beszélgetni kezdtünk, és anyu néha mást mondott, mint amit mondani szeretett volna. Láttam tegnap aput, meséltem. A pályaudvaron? Kérdezte elgondolkozva. Félreraktam a korpás kávét, megszívtam a cigit, bólintottam. Hamuztam sok picit, idegesen, anyu elé tartottam a cigarettát. Szívd. Megöregedett, mondtam. Ősz a haja. Van valami seb az arcán. Szemüveget hord és meghízott. Beindulhatott a sörbiznisz. Észrevett téged? Kérdezte anyu, és kaszáló mozdulatokkal igazgatni kezdte a pólóját. segítettem neki. Nem hiszem, hogy megismert, válaszoltam, és elnyomtam a cigit, mert már a füstszűrőt szívtuk. Kimentem a konyhába, hogy csináljak valami reggelit. Benéztem a hűtőszekrénybe, ami dugig volt kovászos uborkával. Elővettem 4 tojást, meg 1 hagymát. Meggyújtottam a gázt, megszagoltam a gyufát jó közelről, és vártam, hogy kicsit melegebb legyen. Fölültettem a tojásokat, meghámoztam, fölaprítottam a hagymát. Hagymától sosem sírsz, mondtam büszkén, és fölidéztem az osztályfőnököm pillantását, amikor bográcsoláshoz készülöttünk egy osztálykiránduláson. Nem akartam, hogy megsimogassa a vállamat, de neki jól esedett. Fölvertem a tojásokat, sót szúrtam bele, aztán mielőtt a serpenyőbe öntöttem volna, a szobában becsuktam az ablakot, mert anyu azt kiabálta, hogy fázik. Lehúztam a tűzről a serpenyőt, de egy darabig még bámulni szerettem volna a lángot. Nagy erünk, mondtam. Elharmadoltam a rántottát, aztán a 2/3 részt csípős paprikával hintettem meg az 1/3 édessel. Kicsit odaégett a széle, de mondtam, hogy ez legyen a legfőbb gondod. Mint a másod unoka testvérem fejét, hasamhoz szorítottam a tegnapi veknit, és vágtam belőle 2 vastag szeletet. A rántott a 2/3 magamnak szedtem ki, az 1/3 pedig anyunak, mert féltem, hogy kakilni fog, és akkor nekem kell majd kitörölni a fenekét. Magamnak villát vittem, anyunak kanalat. Raktam szalvétát egy tárcára, hogy szükség esetén legyen mivel letörölni a nyálát. Amikor anyu meglátott, azt mondta, megint 2 van belőlem, és én azzal próbáltam megdevettetni, hogy azt mondtam, néha én is azt hiszem. Nehezteltem anyura, hogy meg se próbál nevetni. Félrehúztam egy kis területen a paplont, hogy helyet szorítsak a tányéromnak az ebédlőasztalon. A narancssárga hosszabbítós férfi bekapcsolta a fúrógépet, pedig alig múlt 8 óra, és rezegni kezdett bennem ott, ahol akkor szokott, ha a másodunok a testvérem megvadul. Már épp enni kezdtem volna, amikor anyu ahelyett, hogy megpróbálta volna kézbe venni a kanalat, várakozón felén fordította a fejét. Észrevettem, hogy az előbb önkéntelenül megszívtam az orrom. De arra azért ügyeltem, hogy ne csapjam le a villát túlontúl hangosan. Fölálltam, és a fiókos szekrényből előkerestem a gészt. Anyu azt hitte, meg fogom etetni, ezért felém tolta a tálcát. Megráztam a fejem, megfogtam anyu jobbját, és 4-5 áttekertem rajta a gészt. Ellenőriztem, elég szorose, aztán a tenyere és a gész közé csúsztattam a kanálnyelét. Anyu mosolygott, én pedig azt mondtam, ígyni, most már önállóan ehetsz. Valaki nagyon nem akarhatta, hogy jól lakjak, mert csöngettek. A nagyobbik nővérem állt az ajtóban, meg az egyik gyereke. Nem baj, hozott pénzt. Sok arany ment ki tegnap, mondta. Ezüst meg még több. Leült anyu ágya szélére, nézte, ahogy eszik, de hiába vártam, nem mondott semmit a gézre. Anyu mosolyogva evett, mutatta a lányának a készfejét, a gézt, meg a kanalat, de ő nem értette, mit kell nézni, minek kell örülni. Az unokaöcsém felküzdötte magát az ebédlőasztal előtti székre. A nővérem megszívta az orrát. Nem volt hova ülnöm, úgyhogy ölembe vettem a nővérem gyerekét, és közösen elfogyasztottuk a rántottát. 1 falatot neki, 2 magamnak. Szeretett volna megetetni az unokaöcsém, de féltem, hogy megszúr a villával, és nem engedtem. Észrevettem, hogy anyu szomorúan figyel minket. A nővérem meg én kivonultunk a konyhába. Adott pénzt, többet, mint máskor, és kifordított tenyérrel végig simított az arcomon. Megkérdezte, mikor voltam utoljára iskolában. Megcsóválta a fejét, és azt mondta, cisztákat találtak a veséjén. A mosogatónak támaszkodva rágyújtotta, lábát keresztbe rakta, a hamut a szemetesbe pöckölte, és közben a nyakláncát babrálta. Anyu? Kérdezte. Grimaszoltam. Mi mindent kibírsz? Mondta a nővérem. Erős vagy. Elmeséltem, mi volt tegnap. De arról hallgattam, hogy anyu már egyik kezével sem tudja megfogni a WC-papírt. Aludni tud? Hogy ne tudna. Nem beszéltem az altatókról. Kikerekedtél, mondtam később, és a nővérem megfenyegetett az ujjával. Beszaladt a táskájáért a szobába, aztán órákig turkált abban a földön túli rendetlenségben. Végre megtalálta, amit keresett, és a szendvicssütő tetején kinyitotta a saját nevére kiállított diákigazolványt. Az 5 évvel ezelőtt készült frufrus képen mindketten nevettünk. Hoztam az iskolatitkár pecsétjét, meglehelgettem, aztán a megfelelő rovatba nyomtam. Kértem egy golyóstollat, hogy az évszámot is odaírjam. Ígyni. Szigorú arccal átnyújtottam az igazolványt, és mondtam, hogy most aztán tessék rendesen tanulni. Holnap bioszból írunk. A nővérem a fenekemre húzott az igazolvánnyal, és bement elbúcsúzni anyutól. Hiába mondtam, hogy maradjanak még, már az ajtóban álltak. Ne sírj, figyelmeztettem magam, amikor megcsókoltuk egymást. Elvettem anyutól a tálcát, és elmosogattam a szennyes edényeket. Bekapcsoltam a rádiót, elszívtam pár szál cigit, és elterveztem, mit fogok vásárolni. A madárszaros részt bevizeztem a mosogatószivaccsal, aztán kibújtam a hálóinkből, melltartót vettem föl, és keresztül erőltettem a fejemen a nedves, rossz szagú pulóvert. Fölvettem a koptatott farmeremet, amitől a másodunoka testvérem hajlamos elveszíteni a fejét. Aztán bekiabáltam anyunak, hogy kiugrom vásárolni, és már indultam is, kezemben kulccsal, szatyorral. Megszédültem, amikor eszembe jutottak a másodunoka testvérem mozdulatai. Csöngettek. Féltem, hogy az osztályfőnököm lesz. Azóta nem hagy békén, mióta adott egy ezrest zeneiskolai tandíjra. Azt hiszi, nem látom, hogy a dicséreteivel akar lekenyerezni. Ha azt mondja, gyorsan pucolom a krumplit, meg erős vagyok, meg mindent kibírok, már a matek jegyembe is beleszólhat. De egy osztálytársnőm volt az. Meglepődtem. Behúztam magam mögött az ajtót, hogy ne lásson a szobába. Bomba riadó, mondta. Gondoltam, addig állok a lábtörlőn, míg meg nem érti, hogy rossz kor jött. Megköszöntem, hogy elhúzta a tegnapi házi feladatokat, és vállamra vetettem a bevásárló szatyrot. Anyu szólongatni kezdett, mert hallotta a hangomat. Valaki kiabál, figyelmeztetett az osztálytársam, aki ellopta tőlem az aklimiklóst, pedig a szüleinek 2000 könyve van. Furcsa lány. 7 éve zongorázik, de a Máté Péter számokat még mindig nem tudja eljátszani. Anyu abba hagyta a szólongatást, de amikor ajtó nyílt valahol, majd észrevettem a gangon a szomszédot, aki bakot tartott, jobbnak láttam bemenni a lakásba. Legutóbb azzal zsarolt, hogy kihívja a gyámhatóságot, ha nem megyek föl. A füzeteket a konyhaasztalra tettem. Vizes a pulóvered, jegyezte meg az osztálytársam, amikor hozzám ért. Tudom, mondtam, én vizeztem be. Leültettem a hokedlire, s unalmamban belelapoztam az irodalom füzetbe. Éreztem, hogy néz. Kérdeztem, csináljak-e teát. Azt mondta, igen, köszöni, úgyhogy föltettem vizet egy fazékban, aztán keresztbe vetett lábbal a mosogatónak támaszkodtam. Rágyújtottam, és időnként a szemetesbe pöcköltem a hamut. A nyakláncomat babráltam. Szeretlek, mondta egyszer csak az osztálytársam. Tudom, hazudtam. Majd elmúlik, tettem hozzá. Ebben az életkorban ez normális. Nem fog, mondta kipirosodva, de maga biztosan, és ölébe húzta a narancsárga iskolatáskáját. Kíváncsi voltam, mit keres, és igazán nem hittem volna, hogy az Akli Miklóst. Nyújtotta a könyvet, amit annak idején ellopott. Mosolyogva visszatoltam a kezét, és azt mondtam neki, hogy tartsd meg, ha akarod. Hozok tollat, futott át az agyamon, és beleírok valami Máté Péterrel kapcsolatosat. De forni kezdett a víz. A cigit a csap alá tartottam, aztán a szemetesbe dobtam, és 2 teafiltert lógattam a vízbe. Anyu leverhetett valamit a szobában, de nem ugrottam rögtön. Néztem még, ahogy a filter megfesti a vizet. Néztem. Körbe-körbe hajókáztattam a filtereket a gyorsan feketedő vízben. Hagyd abba, mert így maradsz, mondtam magamnak. Szipogtam és odavetettem az osztálytársamnak, hogy szolgáld ki magad. A szobába siettem, és láttam, hogy anyu feldöntötte az állólámpát. Ellenőriztem a derékaljat, aztán az ágya szélére ültem. Szétpattant az állólámpa égője, de a sötétben is láttam, hogy könnyes anyu szeme. A fülemhez hajolt, amennyire tudott, mert hallotta, hogy nem vagyok egyedül, és azt csuttogta, kakilni akart menni. Semmi baj, mondtam magamnak. Semmi baj, mondtam neki is. Megsimogattam a combját, és lehúztam róla a plédet. Fölült egyedül, de lábra állni már én segítettem neki. Kezét a vállamra tette, én pedig átkaroltam a derekát. Kibicegtünk az előszobába, ahol apu nálunk felejtett sörös rekeszei miatt egy ember is bajosan fért el. Az osztálytársam éppen cukrot lapátolt a teájába. Csókolom, mondta anyunak ijedten, és rögtön lerakta a cukros kanalat. Anyu ránézett, és azt mondta, szervusz, kislányom. Leakasztottam egy baseball sapkát az előszoba falról, és anyu fejébe húztam. Anyu csodálkozva pislogott. Beáztunk, magyaráztam. Kinyitottam az ajtót, és leültettem anyut a WC-deszkára. Fölnézett a foltra, én pedig azt mondtam, csini vagy. Jól áll a sapka. Aztán halkabban szólj, ha végeztél.
Szvoren Edina elbeszéléseit Kovács Lehel és Tóth Ildikó olvasta fel. A hangfelvételt Kornédes Tamás készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 2010-ben készült, és legutóbb 2022. október 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye? Yeah!
Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
Hát, hogy túlélje bennünket, uram.
Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
Csak rosszat állsz, kis huszár.
Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
Menj vissza Berlinbe.
Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történik is.